Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az aréna ma esti vendége, hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. A beszélgetést délelőtt 10 órakor rögzítettük itt az Inforádió stúdiójában. Ugye a rövid szünet előtt arról beszéltünk, illetve arról beszélt, hogy nagyon fontos lenne minél inkább a lakossági megtakarításokat a jelenleginél még nagyobb mértékben bevonni az államadóság finanszírozásába, vagy az állampapír értékesítésben. Van egyébként arra vonatkozóan adat? A beszélgetésünk elején többször utalt arra, hogy láthatóan több pénz marad a családoknál különböző intézkedések eredményeként. Van arra adat, hogy mennyivel több pénz?
Igen, vannak adataink, hát a NAV, a Nemzeti Adó és Vámhivatal ezeket összesíti folyamatosan, és így vannak már előzetesen adataink arra vonatkozóan, hogy 2014-ben például a családi adókedvezménynek az igénybevétele mennyiben segítette a családokat. Ugye ez az intézkedés havi szinten 170-200 ezer szülőt érintett tavaly, amikor életbe lépett a szabály. Ugye a szabály abban módosult, hogy aki nem tudta igénybe venni a jövedelméből az adókedvezményt, az a járulék terhére is megtehette ezt, tehát jelentősen ki tudtuk egészíteni ezeknek a családoknak a körét. Összességében 2014-ben úgy számolunk, hogy a kedvezmény révén 197 milliárd forint hoz tudott hozzájutni, mint egy 900 ezer szülő. Tehát ez nagyon fontos, hogy ez az összeg a 13-ashoz képest is 39 milliárd forinttal magasabb, tehát évről évre többen tudják ezt a kedvezményt igénybe venni. Úgyhogy azt gondolom, hogy a megtakarítások növekedése és a fogyasztás növekedése mögött, vagy abban, hogy mondjuk a devizahiteleket könnyebben tudták törleszteni ezek a családok, akiknek volt ilyen hitele, szerepet játszott az, hogy a kormányzat az elmúlt években a családi kedvezmények kiterjesztésével igen jelentős összeget tartott a családoknál.
Egyébként ugye azért beszéltünk, azért oda úgy kanyarodtunk el a megtakarításokhoz és a lakossági állampapírállományhoz, hogy így beszéltünk arról, hogy nyilván a vállalkozások finanszírozáshoz egy fontos kérdés a gazdasági növekedés szempontjából. Ugye arról kérdeztem önt, hogy nem tartják kockázatosnak, hogy az emberek nem a bankba teszik a pénzüket, hanem inkább állampapírt vásárolnak. Még egy picit ehhez a kérdéshez visszanyúlva, ebből a szempontból a nemzeti bankrendszernek az építése, a bankvásárlások azok jelenthetnek bármiféle megoldást, esetleg egy forrás szűk helyzetre?
Nem ez a cél. A kiindulási pont az volt, hogy a magyar bankrendszerben a hazai tulajdon aránya haladja meg az 50%-ot. Nem állami tulajdonról beszélek, a hazai tulajdonról. Ez két különböző dolog, bár időnként ez egybeesik. Itt az a cél, hogy azt a helyzetet tudjuk kezelni, ami a válság után Magyarországon kialakult, hogy az anyabankok problémáit nagyon sok bank a leánybankon keresztüli forrás kivonással oldotta meg. Tehát Magyarországon nem csak azért csökkent a hitelezési arány 2008 után, mert az emberek már nem vettek föl deviza hitelt, vagy nem tudták fizetni, vagy a válság miatt ez visszaesett. Azért is csökkent, mert a külföldi tulajdonú bankok, magyarországi leánybankjai sok esetben az itteni forrás kivonással kezelték a tőlünk távolabb eső problémákat. Tehát ebből a szempontból cél az, hogy 50% fölött legyenek azok a bankok, amelyeknek a döntési központjai is Magyarországon vannak, és azt gondolom, hogy a két bank megvásárlásával ez teljesült is, hiszen a Budapest Bank és a Magyar Külkereskedelmi Banknak a mérleg főszege összességében most már 50% fölé tolja azt a szintet, amiben magyar tulajdonú bankokról beszéltünk a magyar bankrendszerben. Ez a most az EBRD-vel megkötött szerződés alapján persze változni fog. Az állam hosszú távon azért egy, hogy fogalmazzak úgy, egy kicsit problémás tulajdonos, és mégiscsak az a jó, hogyha ezt vagy szakmai befektetők, vagy pénzügyi befektetők viszik ezeket az intézményeket. Úgyhogy azt vállaltuk, hogy 3 éven belül a magyar kormány megteremti a feltételeit a magánosításnak, és ezek értékesítésre kerülnek. Másrészt pedig azt is vállaltuk, hogy rendszer szintű bankot, tehát úgy nagy bankot, amelyiknek komoly mérlegfőszege van, a magyar kormány a következő években már nem fog vásárolni. Tehát ebből a szempontból is új helyzet lesz 2015-től. A számunkra még egyszer mondom, az a cél, hogy ezek a bankok működőképesek maradjanak, hatékonyan segítsék a magyar gazdaság működését, hitelezzenek, hiszen ez egyik legfontosabb feladatuk. Tehát ebből a szempontból kell a két bank vásárlását nézni.
Mennyire lehet ön szerint, egy technikai kérdésnek tűnik persze, de mennyire lehet ez egy gyors folyamat, hiszen itt két nagyon különböző pénzintézetet, ha úgy tetszik, például két külön IT rendszert kell összehangolni, és nyilván nagyon sok területet kell még majd összehangolni. Mennyire lesz ez ön szerint gyors?
Hát ezek a legproblémásabb kérdések mindig, ráadásul valóban, ahogy ön is mondja, egy veszteséges bank, egy nyereséges bankkal kerül egy tulajdonoshoz. Nyilván ezt mérlegelni kell majd, egy alapos kiértékelés után kell dönteni arról, hogy a két bank az külön-külön vagy összevonva lehet értékesebb szereplője a magyar bankpiacnak. Nagyon sok elemző mondja azt, hogy egyébként a két bank összevonása egy logikus lépés lehet, de még egyszer mondom, ebben még nincsen döntés kormányzati szinten, tehát amikor a kormány mind a két bankban teljes információ birtokában van, és a bankot vezetett állapotba tudja hozni, akkor kell ebben a kérdésben döntést hozni.
Még a forrás oldalán maradva egyetlen kérdés erejéig, ugye a növekedési hitelprogrammal kapcsolatosan voltak komoly várakozások, ismerjük az első számokat, a legfrissebb hírek szerint elképzelhető, hogy lesz egy nagy vállalati lába is ennek a programnak. Ön szükségesnek tartja ezt?
Mindenképpen üdvözölni fogom, ha lesz ilyen. Ez jó a magyar gazdaságnak és jó a magyar gazdaság szereplőinek. Tehát látni kell, hogy bár a kamatok nagyon alacsony szinten vannak, azért ezeket még lehet mindig csökkenteni. Másrészt pedig a nagyvállalati kör kimaradt azokból a hitelprogramokból, amelyek az elmúlt években futottak, akár a jegybank, akár az Exim Bank, vagy akár a Magyar Fejlesztési Bankon keresztül. Tehát ha jegybank mérlegeli ennek a lehetőségét, és úgy dönt, hogy indít egy ilyen hitelprogramot, az szerintem biztos, hogy segíteni fogja a gazdaság stabilabb lábakra állását.
Térjünk vissza akkor itt a makroszámokhoz, hiszen ugye ezekről beszéltünk, hogyha még ugye a forrás oldalnak az elemzése közepette, ugye beszéltünk is arról, hogy ezek jól alakulnak, és ugye beszélgetésünk felvétel előtt néhány perccel jelentek meg az államháztartás névértéken számított konszolidált számai, ugye 77,3%, ez éppen ugyanannyi, mint az előző évben volt. Nem vagyunk nagyon messze a Maastrichti követelményektől ebben a tekintetben. Mennyi idő alatt tartja elérhetőnek azt az arányt?
Közelítünk hozzá. Valóban így van, hogy a mai nap jelentek meg ezek a friss adatok. A magyar államadósság aránya a bruttó hazai termékhez viszonyítva nem változott. 77,3%-on maradt. Azt is hozzá kell tennem, hogy ezek még nem végleges számok, hiszen március végén lesz majd meg a bruttó hazai termék végleges száma, így ez az arány még egy picit talán változhat, de valószínű, hogy ezen a szinten fog maradni. Ugye ezzel kapcsolatban hadd emeljem ki, hogy amikor a Orbán kormány elkezdte a működését 2010-ben, akkor jóval 80%-ot meghaladó arány volt az adósság szintje. Ráadásul egy növekvő tendencia kellős közepén voltunk, hiszen 2002 végén még 53% volt ez az arány, és innen ment föl 81-82%-ra 2010 májusára az adósság, az államadósságnak az aránya. Na, ezt a tendenciát kellett megállítani, megfordítani, és el kellett kezdeni csökkenteni az adósság szintjét. Ezt úgy sikerült megtennünk, hogy a gazdasági növekedés nem esett vissza, tehát a növekedést be tudtuk indítani, kettő, a deficit szintjét is csökkenteni tudtuk 3% alá, és az adósságon belül pedig elkezdtük a deviza adósság arányát csökkenteni. Ez most olyan 37% környékén van a teljes adósság szintben. Az a cél, hogy ez a jövőben is csökkenjen. Tehát összességében én azt gondolom, hogy ha most amiatt lehet egy kis csalódottság, hogy ez nem csökkent jobban, vagy miért nem csökkent az előző évhez képest, ez természetesen igaz, bár az árfolyam változás ugye megtréfált bennünket, egy jelentős gyengülése volt a forintnak évvégén decemberben. Tehát ez a számításaink szerint azért egy 2%-ponttal növelte az adósság szintet is, de hát majd az árfolyam, ahogy ingadozik, reményeink szerint azért ebben az évben az adósság szint tovább tud majd csökkenteni egy kedvező árfolyam szint mellett is.
Egyébként az elmúlt év végén számos jó makroadat jelent meg magyar gazdasággal összefüggésben, és újra felmerült ezekkel a kapcsolatban, és ön is hivatkozott már a hitelminősítőkre, hogy emlegette őket, hogy nyilvánvalóan az államadósság finanszírozásban nekik lehet szerepük. Ugye többen találgatják, hogy vajon egy felminősítés mikorra várható. Ön mikorra számít egy ilyen lépésre? Számít-e rá közeljövőben?
Hát nézze, hogy mondjam, az életemet azért nem teszem függővé attól, hogy most a hitelminősítők mit lépnek. Örülni fogunk persze annak valamennyien, hogyha a hitelminősítők végre belátják, hogy a magyar gazdaság minősítése az kedvezőbb lehet, mint amit ők korábban gondoltak. Ezt azért mondhatom nyugodtan, mert azért nézzük más országok helyzetét, gazdasági növekedését, munkanélküliségének alakulását, a beruházások alakulását. Hát azt kell mondanom, hogy Magyarország ma nem a megfelelő helyen van ebben a rangsorban. De sokkal fontosabbnak érzem még a mai napig is azt, hogy a piac hogyan vélekedik rólunk, mint hogy a hitelminősítők hogyan ítélnek meg bennünket. Ez is fontos, nem akarom lebecsülni ennek a hatását, Biztos, hogy vannak olyan befektetők, akik egy beruházás előtt megnézik ezeket a minősítéseket. Biztos, hogy van olyan állampapírt vásárló alapkezelő, aki ezeket mérlegeli. Én azt gondolom azért mégis, hogy amikor a magyar állampapírokat 5-szörös, 6-szörös túljegyzés mellett tudtuk eladni, akkor a piac egy egyértelmű értékítéletet mondott, és egyáltalán nem bóvlinak minősítette a magyar kötvényeket, hanem egy értékes, jó kamatokat, jó hozamot hozó papíroknak. Na de, mit várunk? Márciusban lesz a legtöbb nagy hitelminősíténél a magyar állam adósság besorolásának a felülvizsgálata. Szerintem, hogyha most megnézzük az utóbbi egy hónap, vagy akár két hónapnak az adatait, azt tudom mondani, kezelni tudtuk a svájci jegybanknak a lépését. Tehát Magyarországon nem borult föl a devizahiteles piac azért, mert a svájci frank árfolyama jelentősen erősödött minden devizához képest. A tavaly novemberi kormány, bankszövetség, jegybank megállapodással ugye rögzítettük az árfolyamot, és ez már nem érintette a devizahiteleseket, mint egy 700 milliárd forintos spóroltunk meg így nekik. Kedvező a növekedési adatunk, infláció lényegében nincsen, az államadósság szinten maradt, és reményeink szerint tovább fog majd csökkenni, a deficit pedig 3% alatt van, a foglalkoztatást pedig növelni tudtuk egyik legmagasabb mértékben az Európai Uniós országok között. Hát mi az ok akkor, ami miatt a minősítésünknek nem kellene változnia? Hát nyilván majd megint olyanok fognak előkerülni, amik egy ilyen gumi érvet jelentenek, bizalom, kiszámíthatóság, és így tovább. Hát ezekkel nehéz mit kezdeni. Ezek a kifogások évekkel ezelőtt is elhangzottak, a magyar gazdaság mégis kijött abból a válság szituációból, amiben 2008 után került.
Ha már ezeket említette, ugye úgy tűnik, hogy a legtöbb Maastrichti kritériumot teljesíti Magyarország, és ez felveti egy kérdést, amit talán régen tárgyalt a magyar sajtó, ez pedig az euró bevezetésének a kérdése. Napirendre kell ezt valamikor a belátható időn belül ön szerint tűzni? Kell ezzel most foglalkoznunk?
Hát igen, az a helyzet áll elő, hogy a négy legfontosabb kritériumból, mert persze van még mellette több is, de a négy legfontosabb kritériumból azért háromba egész jól áll az ország. A deficitünk 3% alatt van, most már stabilan és tartósan. Az inflációt és a kamatokat tekintve pedig hát közelítünk a három legkedvezőbb adattal rendelkező ország adatához. Tehát szerintem valóban a négyből most, mint a hármat már teljesíteni tudnánk. Ez indokolhatná azt, hogy Magyarország egy gyorsított euró csatlakozás irányába menjen el. Nem tartanám mégsem helyesnek, hiszen jól látható, hogy azok az országok, amelyek a gazdasági fejlettség alacsonyabb szintjével csatlakoztak az euróövezethez, és nem értek el egy bizonyos mértéket az Európai Unió átlagához képest, azok vesztesei lettek ennek a csatlakozásnak, és ma Olaszország, Spanyolország, de akár Görögország is jóval kevesebb problémával szembesülne, hogyha nem euróval kellene fizetni az országba, hanem mi meg lenne a saját hazai önálló nemzeti valutája. Magyarország számára tehát ez még egy adottság és egy előny, ezt az előnyt egyébként ki is kell szerintem használni.
Ez imént ön is említette ugye a devizahitelek arányának a csökkentését, és egy picit a devizahiteles kérdésnél maradva ugye egy napi aktualitás, hogy ezekben a napokban kezdődik a forintosítás. Mivel számolnak, hogy ez a lépés, vagy ez az intézkedés sorozat mekkora terhet jelent a bankoknak? Egyrészt nyilván anyagilag, hiszen ennek nyilván vannak anyagi részei, illetve technikailag, hiszen gyakorlatilag, hogyha jól értem, akkor az összes meglévő devizahiteles szerződést át kell kötni, ha úgy tetszik, és át kell számolni egyenként forint alapúra. Szóval mivel számolnak? Időben, energiában, pénzben?
Azzal számolunk, hogy a parlament által elfogadott menetrendben fog a forintosítás idén megtörténni. Ugye ennek az első lépése az árfolyamoknak a rögzítése volt. Február 1-ével hatályba lépett a fair bankokról szóló jogszabály. Tehát mielőtt még a forintosítás megtörténne, azért biztosítani kell, garantálni kellett azt, hogy az ügyfelek egyébként méltatlanabb helyzetben nem kerülnek, mint amilyenben most vannak, sőt, javul a pozíciójuk a bankokkal szemben. Ez megtörtént. Március-áprilisban hónapokban megkapják az ügyfelek az elszámolást a bankjuktól. Ugye ez azt jelenti, hogy a kúria által kimondott tisztességtelen eljárás felülvizsgálata megtörténik, újra számolják az egyoldalú kamatmódosításoknak és a kamatmarzsnak, a árfolyamódosításoknak a hatását, és az ügyfél megkap egy olyan papírt, amin azt fog szerepelni, hogy mennyi a törlesztő részlete, és mennyi egyébként a tőke része. Na ezt kell aztán forintosítani, úgyhogy a bankokra vár az igazi feladat. A bankszövetségen keresztül olyan információink vannak, hogy azért a bankok döntő többsége felkészült erre a feladatra, részben tartalékképzéssel, részben pedig a információs, adminisztrációs kapacitások bővítésével. Úgyhogy én arra számítok, hogy amikor megvannak a kiértesítések, ugye attól kezdve még lehet egy mellékvágány, hogyha valaki vitatja ezt az elszámolást, akkor azt mondhatja 30 napon belül a bankjának, hogy ő nem ért egyet ezzel az elszámolással, elkezdenek a bankkal egyezkedni, ha nem tudnak megállapodni, akkor a pénzügyi békéltető testület elé kerül az ügy, tehát ennek még lehet egy-két hónapos kifutása, de valamikor az őszre azért a forintosításnak a döntő többsége meg fog történni. A szükséges deviza fedezet egyébként a jegybanknál rendelkezésre áll, ezt még a tavalyi évben egyébként a bankok leigényelték a jegybank deviza tartalékából.
De nem csak a forintosítás napja aktualitása úgy tetszik, hanem részben mindenképpen aktualitásnak tekinthető még az UDI rendszer átalakítása, illetve a megyei maticák rendszere is. És miközben úgy tűnik, hogy talán a főváros az egyetlen olyan település, amelyet érdemben nem érint a megyei maticáknak a bevezetése, eközben a főváros a dugódi bevezetéséről gondolkodik, vagy ezen gondolkodik. Mit gondol az NGM a dugódiról?
Nem gondolunk semmit. Ez egy fővárosi ügy. A fővárosnak kell ebben az ügyben döntést hozni. A információk nyilvánosak, ezeket ismeri mindenki. A 4-es metró építésekor az Európai Uniós támogatások érdekében még az előző fővárosi városvezetés, tehát még Demszky Gábor időszakában egy olyan kötelezettséget vállalt, hogy a 4-es metró forrásaiért cserébe a dugódíjat bevezeti, tehát van egy ilyen kényszer, egy ilyen nyomás a fővároson, de hogy a főváros ezt mikor vezeti be és milyen formában, az teljes egészében a fővárosi közgyűlésnek a hatásköre. Nekik kell ennek minden elemét megvizsgálni. Én azt gondolom, hogy nyilván egy ilyen mérlegelésnek az egyik kiinduló pontja az, hogy minél biztonságosabbá tegyék a főváros közlekedését, közlekedési működését, a BKV működését is. Ugye a BKV-nak egy jelentős adóssága van, egy finanszírozási problémával is küzd évről évre a cég, tehát a fővároson is múlik, hogy ebben milyen eszközöket fog alkalmazni ennek a kezelésére, megoldására. A kormányzat ebben nyilván partner kell, hogy legyen. A mi szempontunkból is a főváros egy, azt gondolom, egy olyan kiemelt önkormányzata az országnak, ahhoz szükség van arra, hogy ezeket a pláne a közösségi közlekedést érintő, működést érintő költségeket azt megpróbáljuk valami kormányzati segítséggel is csökkenteni.
Van még egy kérdés, ami újra és újra előkerül, amikor ön nálunk az arénában vendégként itt van, mert hogy 2010 után, a választások után volt egy erre vonatkozó ígéret, ez pedig az egyéni nyugdíjszámláknak a kérdése. Ugye ez, ha jól néz, akkor 2012 elejére volt az első tervezett dátum. Mi a legfrissebb, mi a mostani aktuális dátum, mikor lesz egyéni nyugdíjszámla? Lesz-e?
Én azt tudom mondani, hogy bizonyos szempontból már működik a egyéni nyugdíjszámla rendszer, tekintettel arra, hogy 2013 közepétől bárki az ügyfélkapun belépve a saját egyéni nyugdíj befizetéseit nyomon tudja követni az állami rendszerben is. Több mint 30 ezer ember már élt ezzel a lehetőséggel, tehát ezek a honfitársaink már igen, megkapják azokat az információkat, amit egy egyéni számlától az ember elvár. Én arra biztatok mindenkit, hogy ezt ő is tegye meg. Tehát aki számára fontos az, hogy tudja, hogy a munkaadója mennyit fizetett be erre a számára, és hogy az ő munkavállalói befizetése, nyugdíjbefizetése megérkezette, annak nyilván követnie kell azt, hogy az országos nyugdíjbiztosításhoz ezek a pénzek befolytak-e vagy sem. Ami ettől egy picit fontosabb azért, hogy nyilván ez egy fontos része a nyugdíjrendszer megújításának, de alapvetően a nyugdíjunk az mégiscsak a ledolgozott munkaidőtől és a akkor kapott jövedelemtől lesz függő. Tehát továbbra is az a cél, hogy ezek az egyéni számlás rendszerek arra legyenek majd képesek, hogy egy jó eligazítást adjanak mindenki számára, annak érdekében, hogy amikor valaki készül a nyugdíjas éveire, akkor tudja, hogy na nagyjából mi lesz az a nyugdíj, amit ő kapni fog majd a nyugdíjba vonulása után. Tehát ez a legfontosabb cél, és ezért van csak technikai eszközként szükség a egyéni számláknak a bevezetésére és kiépítésére.
Nem csak, vagy nem is elsősorban gazdasági kérdés, de persze állami beruházás lévén nyilván lehet belőle a gazdaság élénkítő hatású, hogy a Fidesz frakció egy új kórházat javasol építeni a fővárosban. Ön ugye a második kerületnek a képviselője is egy személyben lobbizik azért, hogy ott legyen a kórház, az új kórház, ha lesz új kórház.
Természetesen, bár hadd egészítsem ki, hogy a második és a harmadik kerületnek a parlamenti képviselője vagyok. Itt kaptam bizalmat az emberektől, és ez kötelez is arra, hogy ebben a kérdésben elősegítsem egy jó döntés megszületését. Ugye a második és a harmadik kerület is rendelkezik kórházakkal, több kórházzal is, ugye János Kórház, Kutvölgyi, Szent Margit Kórház és így tovább. Tehát ebből a szempontból itt több megoldás is szóba jöhet. Én azt gondolom, hogy a János Kórháznak a megújítása mindenképpen szükséges, tehát ott már megérett a helyzet arra, hogy egy teljes vagy felújítás, vagy a teljes működési rendszernek az újra struktúrálása történjen meg. Ha Budának a elhelyezkedését nézem meg, akkor nyilvánvaló, hogy ennek a egészségügyi tárca által is jelzett új nagy budapesti kórháznak Budán kell lennie. Szerintem azért a földrajzi elhelyezkedésben törekedni kell arra, hogy ez Budának azért a közepén legyen, tehát hogy minél inkább elérhető legyen minden irányból, az északi és a délbudai irányokból is. Tehát én azt gondolom, hogy ennek azért nagyjából valahol ott kell lennie, ahol most a Szent János Kórház elhelyezkedik.
Mikor lesz, vagy mikor lehet erről döntésön szerint? Hogy látja?
Hát azt gondolom, hogy azért egy ilyen döntést alaposan elő kell készíteni, tehát készülnek azok a háttérelemzések, tanulmányok, amelyek ebben a kérdésben majd a kormányzati döntést előkészítik. A cél az, hogy ezek a döntések néhány hónapon belül megszülessenek, és az a fejlesztés, amit az egészségügyi ellátórendszer megújítása igényel Budapesten, az minél hamarabb el tudja majd indulni.
Ugye ez egy leendő beruházás, viszont a Margit körúton a volt ipari minisztérium épületét már elbontották, ugye ott folyik a parknak a kialakítása. Mi a mostani ütemezés, mikorra lesz kész az a park, és az a parkolóház, amit ott terveznek?
Az ütemezésnek megfelelően halad maga a beruházás. Ugye 4 épület helyezkedett el azon a területen, abból 2 már lebontottak. A volt ipari minisztérium épületét és egy kisebb irodaházat, ami a Kisrókus utca felől volt. 2 épület vár még bontásra, az úgynevezett melegpörgető, ahol annak idején a turbinákat próbálták ki, valamint egy M-csarnok, egy üzemcsarnok. Mind a kettőnek a bontása halad egyébként. Abban bízom, hogy a nyár közepére ezek a bontási munkálatok véget érnek, és ezzel párhuzamosan már el kell kezdeni a tervezését valóban annak a mélygarázsnak, ami ott megépül majd a park alatt, és hogyha a mélygarázs meg elkészül, a fölé kerül az a közpark, amit ígértünk az embereknek. Hogy ennek az ütemezése hogy áll, még egyszer mondom, ütemterv szerint haladunk, ha minden így lesz, akkor 2017 tavaszára elkészül az a közpark a mélygarázsal együtt, ami a Belbudának ezt a régióját mindenképpen meg fogja újítani, és lehetővé teszi azt, hogy egy sokkal élhetőbb, egészségesebb környezet alakuljon ki ebben a belbudai városrészben.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy elfogadta meg kívásunkat.
Én is köszönöm.
Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallgották. Kedden délelőtt rögzítettük a beszélgetést, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre. Hlavai Rihárdot hallották. Minden jót, viszont hallásra.